Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megismétlem határozott felhívásomat az azonnali tűzszünetre a gázai övezetben. Mély fájdalmamat fejezem ki azon önkéntesek miatt, akiket a humanitárius segélyek szétosztása közben öltek meg Gázában. Imádkozom értük és családjaikért, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Csütörtökön és pénteken Bosznia-Hercegovinában tárgyal Orbán Viktor miniszterelnök. Erősítette meg a távirat irodának Havasi Bertalan a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. Tájékoztatása szerint Orbán Viktor április 4-én Szarajevóban az államszövetség vezetőivel folytat megbeszéléseket a magyar-boszniai kétoldalú kapcsolatokról és aktuális európai ügyekről. Másnap pénteken a boszniai szerb köztársaság elnökével Milorad Dodikkal tárgyal Banja Lukában, ahol egy üzleti fórumot is megnyitnak. Mencer Tamás a külgazdasági és külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára veszi át a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatói posztját. A kormánypárti politikus a közösségi oldalán azt írta, államtitkári munkáját befejezi, ugyanakkor a Buda környéki Pest 2-es választókörzetért a jövőben is mindent meg fog tenni. Mencer Tamás nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy miniszterelnök úr felkérését elfogadva a jövőben Európa legerősebb és legsikeresebb politikai közösségének, a Fidesz-KDNP-nek a kommunikációs igazgatójaként dolgozhatok. A politikus megköszönte elődje Hollik István munkáját. Két kereszténydemokrata politikus, Nacsa Lőrinc és Hollik István kedden benyújtotta az országgyűlés elé az energiaitalok 18 éven alattiaknak való eladását tiltó törvényjavaslatot. Megvédjük a gyermekeinket, fogalmazott Nacsa Lőrinc keddeste a közösségi oldalán megjelent bejegyzésében. A törvényjavaslat jelentőségét indokolva közölte, Magyarországon a fiatalok energiaital fogyasztása mára aggasztó mértéket öltött. Egy felmérés szerint 78%-uk fogyaszt energiaitalt, és minden ötödik 10 és 14 éves gyermek rendszeresen fogyaszt energiaitalt reggelire. Az elmúlt hónapokban sok szakemberrel, orvossal egyeztettek, akik megerősítették, hogy ez komoly egészségügyi kockázatot jelent, tette hozzá. Ezért nyújtotta be Hollik Istvánnal együtt az országgyűlés elé a gyermekek egészségének megőrzéséről szóló törvényt, amely jövőben megtiltaná energiaitalok eladását a 18 év alattiaknak. A NATO-nak kiszámítható és hosszú távú katonai segítséget kell nyújtania Ukrajnának, a támogatás dinamikáját több évre szóló ígéretre kell váltania a szövetség intézményesített keretei között. Jelentette ki Jens Stoltenberg, NATO főtitkár Brüsszelben a tagállamok külügyminisztereinek tanácskozását megelőzően. Jens Stoltenberg a tanácskozásra érkezve újságíróknak nyilatkozva közölte, a NATO hosszú távú, kiszámítható és határozott támogatása Ukrajnának azt üzeni Moszkvának, hogy Oroszország nem nyerheti meg a háborút. A NATO főtitkár kijelentette azt is, hogy Ukrajna a NATO tagja lesz, a kérdés nem a ha, hanem a mikor. Nem indul újra Miskolc polgármesteri címéért Veres Pál, családi és egészségi okokra hivatkozva. A város önkormányzatának vezetője döntéséről beszámolva a közösségi oldalán azt írta, mindig megpróbálta megtalálni az egyensúlyt saját élete, családja és munkája között. azonban az elmúlt években szerettei többször voltak a második helyen, mint az elsőn. Döntéséhez emellett az is hozzájárult, tette hozzá, hogy a többi között iskolaigazgatóként, oktatási szakértőként és polgármesterként eltöltött 27 év az egészségét is jelentősen koptatta. Végül az időjárásról. Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de főként a Dunántúlon és a középső tájakon átmenetileg kevesebb is lehet a felhő. Helyenként főként az északi-északkeleti megyékben alakulhat ki kisebb esőzápor. A déli-délnyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 19 és 23 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szerdai adásunk témái. Ferenc pápa katekézise az igazságosság erényéről. Legyünk igazzá, mert ezt tesz boldoggá. Interjú kötet jelent meg Ferenc pápa 16. Benedekhez fűződő emlékeiről, az utód címmel. Az üres sír kegyelemmel teli tartalma. Húsvét keddi tűnődés Mária Magdolnával. Vértesajai László emlékedése. Ferenc pápa katekézise az igazságosság erényéről. Legyünk igazzá, mert ez tesz minket boldoggá. Húsvét szerdán délelőtt a Szentatya a bazilika előtti téren tartotta meg az általános kihallgatást, amelyen az igazságosság erényét méltatta. Igaz emberekké kell lennünk, mert ez tesz minket boldoggá. A sarkalatos erények közül az igazságosság kiváltképpen társadalmi erény. Kezdte beszédét Ferenc pápa, és idézte az egyház katekizmusának tanítását. Az igazságosság erkölcsi erény, amely erőssé és állatotossá teszi az akaratot abban, hogy megadja Istennek és a fele barátnak, amivel tartozik nekik. Gyakran idézik a hozzá kapcsoló mottót, unicoique suum, vagyis mindenkinek a sajátját. Ez a jog erénye, amely az emberek közötti kapcsolatokat pártatlanul szabályozza. Jelképe a mérleg, amely egyenlő esélyeket kínál az embereknek, különösen akkor, ha valamiféle egyenlőtlenség veszélye áll fönn. Célja, hogy a társadalomban mindenkivel méltóságának megfelelően bánjanak. Már a régi mesterek is tanították, hogy ehhez más erények is kellenek, mint a jó akarat, tisztelet, hála, kedvesség és tisztesség. Ezek olyan erények, amelyek hozzájárulnak az emberek jó együttéléséhez, hangsúlyozta nyomatékkal a pápa. Érthető, hogy az igazságosság alapvetően szükséges a békés társadalmi együttéléshez. Ezért a jogokat tiszteletben tartó törvények nélkül a világ élhetetlen dzsungel lenne. Igazságosság nélkül nincs béke. Ha ugyanis az igazságot nem tartjuk tiszteletben, konfliktusok keletkeznek, mert igazságosság nélkül az erősek felülkerekednek a gyengéken, ami nem helyes. Az igazságosság erénye nagyban és kicsiben is ott. Nem csak a törvényszéki tárgyaló termeket érinti, hanem a mindennapi élet etikáját is. Őszinte kapcsolatokat létesít másokkal, megvalósítja az evangélium előírását, amely szerint a keresztény beszéd igen-igen, vagy nem-nem. Az igaz ember azért ügyel saját magatartására, hogy az ne legyen káros másoknak, de ha hibázik, akkor bocsánatot kér.
Se sbaglia, si scusa.
Az igaz ember mindig bocsánatot kér, ismételte meg a pápa. Bizonyos esetekben még személyes javait is képes feláldozni a közösség javára. Rendezett társadalomra vágyik, ahol az ember ad tekintét a pozícióknak, és nem fordítva. Nem kér protekciót, sem szívességet, de szereti a felelősséget, példamutatóan él és támogatja a törvényességet. Ez ugyanis a korrupció legfőbb ellenszere, ezért is fontos főként a fiatalokat a törvényesség kultúrájára nevelni. Az igaz ember továbbá kerüli a rágalmazást, a hamis tanúzást, a csalást, az uzsorát, a gúnyt és a becstelenséget. Betartja a szavát, visszaadja a kölcsönt, megfelelő fizetést ad minden dolgozónak. Nem hoz elhamarkodott ítéleteket másokkal szemben, de megvédi mások hírnevét és jó hírét. Noha senki sem tudja, hogy sok-e vagy kevés az igaz ember a világban, de az igazak kegyelmet és áldást vonzanak magukra és a világra. Ők nem moralisták az ügyvédek szerepében, hanem becsületes emberek, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, akik szívükben hordják az egyetemes testvériség javát, amire ma oly nagy szükség van. Igaz emberekké kell lennünk, mert ezt tesz minket boldoggá, zárta katekézisét Ferenc pápa. A katekézis követően Ferenc pápa ismét megújította az azonnali tűzszünetre felszólító határozott kérését a gázai övezetben. A pápa mély sajnálatát fejezi ki az önkéntesek miatt, akik a humanitárius segélyek szétosztása közben haltak meg Gázában. Imádkozik értük és családjaikért. A meggyötört Ukrajna szenvedésének bizonyságára a pápa felemelte a kezében egy 23 éves ukrán fiatal katona rózsafüzérét és újszövetségi szentírását, amelyet Alekszandr olvasott és imádkozott. Majd arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak érte és mindenkiért, aki meghal a háború őrületében.
Interjúkötet jelent meg Ferenc pápa 16. Benedekhez fűződő emlékeiről, az utód címmel. Javier Martínez Brocal, spanyol újságíróval beszélget Ferenc pápa abban a könyvben, amelyben felidézi elődjéhez fűződő emlékeit. Mindig megvédett, sosem avatkozott közbe, dicséri diszkrécióját Ferenc pápa, aki mellett a Vatikánban 10 éven át élt, csendben, imádságban, a nyugalomba vonult 16. Benedek. Ezentúl a pápák feletti virrasztás és temetésük olyan lesz, mint minden más keresztény emberé, intézkedett Ferenc pápa. Nagyon kedves, szelíd ember volt. Volt, hogy egyesek felhasználták őt, talán nem rossz szándékkal, és korlátozták mozgásterét. Sajnos bizonyos értelemben bekerítették. Nagyon finom ember volt, de nem gyenge, hanem erős. Önmagával szemben alázatos volt, és nem akarta másokra kényszeríteni az akaratát, ezért sokat szenvedett. Többek között így emlékszik Ferenc pápa elődjére, 16. Benedekre, abban az interjúkötetben, amely április 3-án jelent meg Javier Martínez Brocal újságíró tollából, az utód címmel a spanyol Planeta kiadónál. Hagyta, hogy fejlődjek, türelmes volt, és ha valamit nem nézett jó szemmel, háromszor vagy négyszer is meggondolta, mielőtt szóvá tette volna nekem. Hagyott fejlődni, és engedte, hogy szabadon döntsek. Meghagyta a szabadságomat, sosem avatkozott közbe. Egy alkalommal, amikor nem értette az egyik döntésemet, egészen természetesen kért magyarázatot. Azt mondta, nézd, ezt nem értem, de a döntés a te kezedben van. És akkor elmagyaráztam az indokaimat, és ő örült neki. Ferenc pápa a könyvben elmondja, hogy elődje sosem szegült szembe a döntéseivel. Sosem vonta meg tőlem a támogatását. Talán volt olyan, amivel nem értett egyet, de sosem mondta. Ferenc pápa felidézi az utolsó alkalmat, amikor élve látta 16. Benedeket 2022. december 28-án. Benedek az ágyban feküdt. Eszméleténél volt, de nem tudott beszélni. Rám nézett, megszorította a kezem. Értette, amit mondok, de nem tudott megszólalni. Egy darabig vele maradtam, néztem őt, és fogtam a kezét. Tisztán emlékszem világos szemére. Mondtam neki néhány szeretetteljes szót, és megáldottam. Így búcsúztunk el egymástól. A pápaságok közötti folytonosságról is szól Ferenc pápa a könyvben. Ahogy én látom az elmúlt pápákat, minden utódot a folytonosság jellemzi. Folytonosság és különbözőség, mert a folytonosságba mindenki belevitte saját személyes karizmáját, de mindig megmaradt a folytonosság, nem volt törés. Egy konkrét esetet is elmesél Ferenc pápa, amikor 16. Benedek megvédte őt. Nagyon szép beszélgetésünk volt vele, amikor néhány bíboros elment hozzá, mert meglepődtek a házasságra vonatkozó szavaimon, ő pedig nagyon egyértelmű volt velük. Egy nap beállítottak hozzá, lényegében azért, hogy eljárást indítsanak ellenem, és megvádoltak előtte, hogy támogatom a homoszexuális házasságot. Benedek nem izgatta föl magát, mert pontosan tudta, mit gondolok erről. Meghallgatta valamennyiüket, egyenként, megnyugtatta őket, és mindent elmagyarázott. Egyszer azt mondtam, hogy mivel a házasság egy szentség, nem lehet homoszexuális pároknak kiszolgáltatni, de mégis valamilyen módon garanciát vagy polgári védelmet kell adni ezeknek a kapcsolatoknak. Azt mondtam, hogy Franciaországban létezik az élettársi kapcsolat formája, ami első látásra jó megoldásnak tűnik, mert nem korlátozódik a házasságra. Például, gondoltam, be lehet fogadni három nyugdíjas személyt, akiknek szükségük van rá, hogy osztozzanak az egészségügyi szolgáltatásokban, az örökségben, a lakhatásban, és így tovább. Úgy értettem, hogy ez érdekes megoldásnak tűnt nekem. Egyesek pedig elmentek Benedekhez beárulni, hogy eretnekségeket mondok. Ő meghallgatta őket, és nagyon emelkedetten segített nekik megkülönböztetni a dolgokat. Azt mondta nekik, ez nem eretnekség. Így védett meg engem. Mindig megvédett, mondta Ferenc pápa. A spanyol újságíró arról is kérdezte a pápát, hogy mit gondol a 16. Benedek halálakor megjelent könyvekről. Nagy fájdalmat okoztak. Nagyon szomorú, hogy a temetés napján olyan könyvet adnak ki, ami mindent a feje tetejére állít, igaztalan dolgokat mesél el. Természetesen nem ráz meg, úgy értem nem befolyásol. Fájt, hogy Benedeket felhasználták. A könyvet a temetése napján jelentették meg, és ezt úgy éltem meg, mint a nemesség és emberség hiányát. Ferenc pápa azt is elárulta Javier Martínez Brocalnak, hogy már intézkedett a pápai temetések felülvizsgálatáról. Ez azt jelenti, hogy 16. Benedek ravatali virrasztása volt az utolsó eset, amikor a pápa testét a koporson kívülre helyezték és párnákkal felravatalozták. A pápák feletti virrasztás és temetésük úgy történjék, mint az egyház bármely más gyermekénél, méltósággal, mint bármelyik kereszténynél, rendelkezett Ferenc pápa.
Az üres sír kegyelemmel teli tartalma. Húsvét keddi tűnődés Mária Magdolnával, Vértesajai László írása. Olyan az a Fischer-metszett sír húsvét hajnalán, mint a szülés utáni anyamíh. Kivérezve, kifosztva, üresen, és mégis kimondhatatlan büszkeséggel hordozza azt, amit egyedül csak ő tud, mert ez csak az ő titka, hogy aki három napon át benne szendergett, mégis él. Nem hiába hordta, lám életre hordta. A sír gyolcsba takadt magzata kilépett annak méhéből, és bár elindult a maga útján, finom rendezéssel egy-két eligazító jelet mégis hátrahagyott nekünk. Kettel nem csak olvassák a megváltás immár limlom jeleit, hanem meg is sejtik annak üzenetét. Egyébként olyan szépen tapintatos annak a sírnak az evangéliumi megközelítése, már maga ez az eljárás is üzenet arról, hogyan is érkezünk meg mi a titok nyitjához. A jánosi tanúságtétel szerint elsőként Mária Magdolna ment ki a sírhoz. Még sötét volt. Észrevette, hogy a követ elmozdították a sírtól. Olyan nagy a tisztelet a részéről, hogy meghátrál benne a természet és asszonyi kíváncsiság. Nem lép be a sírba, pedig hányszor lépett ő bele korábbi életében mások intimitásába és fordítva. Majd az apostolok, gondolja, és már is cselekszik. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz. Aztán következik a két tanítmány hajnali gyors futása, és annak a másiknak a gyorsabb érkezése. Behajol, de nem megy be. Megvárja tapintattal Pétert, az elsőt, aki tekintéllyel belép, és csak őt követve megy be, aztán ő is. János, a szeretett tanítvány, odahajtja most is a fejét a hátrahagyott gyolcsokhoz és a külön fekvő kendőhöz. Mi ennek csak két szavas, mégis világrengető közlését ismerjük. Látta és hitt. Az evangelista aztán visszatér Mária Magdolnához, aki persze kikísérte a tanítványokat a kertbe, majd ott maradt. Ott maradt sírni. Sír és sírdogál, és ahogy lehajol, egyszer csak betekint a sírba. Amit látott, elmondta Jánosnak, és ez most nagyon fontos. Látta, hogy ott, ahol Jézus teste feküdt, két fehér ruhás angyal ül, az egyik fejnél, a másik lábnál. Figyelmünket ekkor, joggal, gyorsan elrabolja a párbeszéd a Magdolna mögött megjelenő mester és az asszony között, főként annak a csodálatos személyiségét szemléljük már csak a megszólításon keresztül is. Miriam, Mária, Rabboni, mesterem. Évszázadok teltek el, amíg annak a fejtől lábtól ülő két angyalnak a szerepe és üzenete az egyházban lassanként világossá lett. Bár írtak róla szorványosan az egyházatyák, de nem lett átütő ereje meglátásaiknak. Márpedig János evangelista tudatosan továbbítja és hangsúlyozza mindazt, amit Mária Magdolna látott. Hol van a kinyilatkoztatásban olyan híradás, amely egy helynek két végére egymásra szembe egy-egy angyalt állít? Van ilyen hely, mégpedig Mózes II., vagyis a kivonulás könyvében, amely a szövetség ládája elkészítését rendeli el, amit rövidítve így olvashatunk. Készíts akácfából egy ládát, von be színaranyjal, és a ládába helyez majd el a bizonyságot, a 10 parancsolatot. Csinálj meg tovább az engesztelés tábláját tiszta aranyból. Készíts vert aranyból két kerubot az engesztelés táblájának két végére. Állítsd az egyik kerubot az egyik végére, a másikat a másik végére. Az engesztelés tábláját pedig helyezd a láda tetejére. Én ott fogok veled találkozni, és a törvény ládáján álló két kerub között az engesztelés táblájáról közlöm majd veled mindazt, amit mondani akarok. Ott találkozom veled, és közlöm ott, amit mondani akarok. A szövetség ládája tehát, szép régi magyar szóval a frigyláda, Isten jelenlétének a jelképe, és mint ilyen a vele való találkozás helye, ahol ő kinyilvánítja szándékát. Felületes rátekintésre a szövetség ládája valójában csak üres trón, amelyen Isten láthatatlanul trónul. A hittel szemlőnek azonban a kiengesztelődés helye, ahova az áldozat bemutatóját, a mi Urunkat Jézus Krisztust és a bemutatott áldozatot, mint leült bárányt, elhelyezték. A Vologdai Múzeum egyik ritka ikonja a 15. század végéről éppen erről tesz bizonyságot. Az ikon vélhetőleg Szent Andrej Rubljov iskolájából került ki, mert a fejtől láttól ülő angyalokat a híres Szent Háromság ikon alakjai ihlették. A sír maga a föld feltépet sötét méhe, ahol középi csilláda, mint tömör aranyból készült szövetség szekrénye rajta a kiengesztelődés táblájából. A kerubok szeme a kiengesztelődés propiciárium táblájára szegeződik, amelyen gonddal kiterítve fekszik az üdvözítő gyolcsleple és külön az álkendő. Hirtelen ránézésre olybá tűnik, mint a születés ikonja. A gyolcsok, miként az angyalok ruhája is oly vakítóan fehérek, mint a színeváltozás hegyén. Közép itt az anya helyén a három kenetvívő asszony, akik nem találván az Úr testét, kezükben görcsösen szorítják az olajukat, de szemük és kezük gesztusa csupa vergődő aggódás. Ám még így is ők hárman, az emberi homályos látáson túl, arra a rubjovi szent három alakra is utalnak. A kerubok keze azonban békés és szelíd beszéd. Mindkettő jobbja a két gyolcs közé mutat arra a testre, melyet egykor alázattal befőttek. Az ikonfestő hitteteli ecsettolla azonban még valami hallatlan mutat nekünk. A találkozás és megnyilatkozás ládája immár oltár, és mint ilyen Krisztus misztikus teste, vagyis az egyház. Test, amelynek oldalából vér és víz folyik ki. Valóban, éppen felénk fordulva csorog a megváltás vére és a keresztség vize, mint fölbuzgó két forrás, hogy bennünk új életet fakasszanak. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, húsvét szerdai műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Az élet egy versenyautó, mely soha nem áll meg, rohan szüntelen. Az enyém is pont hasonló, túl zsúfolt, fárasztó, kezem, lábam bilincsben. És csak egyre vágyom oly nagyon, hogy leüljek egy kis padon, hogy csak pihenjek végre. A szakadék már nagyon közel, fog kezem és ne engedem, már itt zuhanok, félek. Azt hiszem, eltévedtem, könyörgök, menj meg! Kérlek, hallj meg, hogy hívlak én, kiáltok még, hogy szeress még. Most vallanom, hogy nehéz járni utazon, sokszor elbukom. Már rég nem magyarázkodom, aggódnom is kár nagyon, hisz velem vagy, jól tudom. De miért nehéz megértenem, hogy enyém teljesen a kegyelem, hogyha Jézussal járok. Hiszem, hogy ígér csak igazat szor, és a kutatom, keresem belém hatol, kérlek vezess és tarts meg. Szívemmel, lelkemmel vágyom, hogy hazataláljak. Kérlek, halld meg, hogy hívlak én.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival a feltámadás öröméről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ha emlékeztek még, az előző adásban a szenvedés és a halál értelmét kerestük. Talán éppen azért, mert mi magunk is a mindennapok küzdelmeiben sokszor nemigen találjuk a választ nehézségeinkre, olykor értelmetlennek tűnik a sok küszködés. Ezt a titkot próbáljuk fejtegetni, megérteni. Annál is inkább, hiszen tudjuk, hogy a megváltás művében központi szerepen van a szenvedésnek és a halálnak. Nyomába eredünk annak, hogy hogyan került a világunkba ez a sok szenvedés. És a választ, hogy az előző adásunkban mondtuk, a Teremtés könyvének az első lapjaiban találjuk majd meg. Szent Pál így ír Ádám atyánk vétkéről. Tarina, légy szíves, olvasd fel nekünk.
Amint tehát egy ember által lépett a világba a bűn, majd a bűn folyamányaként a halál, és így a halál minden embernek osztály része lett, mert mindnyájan vétkeztek.
Na, vizsgáljuk meg, hogy ennek az ős bűnnek a következményeként milyen szenvedések kísérik végig igazából az egész emberiség történetét. És nézzük meg, hogy ez a teremtés történetben hogy jelenik meg. Tudjuk, hogy a bűn elkövetése után a Jóisten szólt az asszonyhoz. Korina, mit mondott az asszonynak?
Az asszonynak pedig azt mondta: megsokasítom gyötrelmeidet és terhességet kínjait, fájdalommal szüld a gyermekeket. Vágyakozni fogsz a férfi után, és ő uralkodni fog rajtad.
Mit gondoltok, milyen fájdalmakat és kínokat viseltek és viselnek az asszonyok a történelem során?
Én a válást, valamint a családoknak a szétszakítottságát mondanám. Vagy a diszkrimináció. Mert fizikai fájdalom, ami igazából csak a nőknél van jelen. Igen. Azok a fizikai fájdalmak, amik a nőknél vannak jelen.
No, nézzük, hogy mit mond a Jóisten a férfinak. Milyen büntetést mér rá?
Mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél a fáról, amelyről megparancsoltam, hogy ne egyél, átkozott legyen a föld miattad. Fáradozva épp belőle életed minden napján. Teremjen az neked tövist és bogáncsot, és edd csak a föld növényeit. Arcod verejtékével lett kenyeredet, míg vissza nem térsz a földre, amelyből vétettél, mert por vagy, és visszatérsz a porba.
Na nézzük, hogyan jelenik meg az Ádámra mért szenvedés a világban, az ember sorsában.
Például a munkakörülmények, ugye elég sok helyen igazán nyomorúságos munkakörülmények vannak, vagy például a szegénység.
Igen, ugye látjuk, hogy a büntetésnek egy része az Ádámot a munkaterületén éri, ugye? Hogy ez az alkotó munka, amiben erre ő meghívást kapott, az nem csak öröm és boldogság forrása lesz, hanem bizony keservet és kín fog hozni neki. Ugye? Na, hogy találkozunk ezzel? Ugye itt mondta a Darina már részben.
Igazából a javaknak az ilyen bő mozgáskörében. Úgy mondanám, hiszen ugye egyenlőtlen és igazságtalan a megosztása, valamint felelőtlenül bánunk velük.
Igen, igen, ez mind benne van ebbe a büntetésbe. Amit mond az utolsó szavaival az Úr, hogy visszatérsz a földbe, amely vétettél, ez pedig ugye nem más, mint a halál, a testi halál. Na, mi volt az a fő bűn, emlékeztek-e rá, amelyért igazából ezt a büntetést kapta Ádám és ugye az egész emberiség?
Hát az engedetlenség.
Az engedetlenség, ugye? Ennek majd még így szerepe lesz itt a megváltás történetébe is, ennek az engedetlenségnek, illetve engedelmességnek majd látjuk. No, látjuk tehát, hogy a szenvedés végigkíséri az emberiség történetét, és óhatatlanul is feltesszük a kérdést, hogy ennyi szenvedés, fájdalom közepette, hol van Isten? Amikor húsvét titkát próbáljuk fejtegetni, tulajdonképpen ugyanerre a kérdésre keressük a választ, hogy hol van Isten? És a válasz egyrészt ott van az orrunk előtt, hiszen ha a húsvéti eseményeket szemléljük, akkor bizony nagyon is jól látjuk, hogy Isten ott áll a szenvedés kellős közepén. Látjuk, hogy vérrel verejtékezik, hogy elhagyják a barátai, és sorolhatnánk még, és végül is meghal. Arra hívlak most benneteket, hogy a húsvéti drámai eseményekben felfedezzük Isten szeretetét, hiszen végülis egész évben erről a szeretetről beszélgettünk. Különös titok ez, amely előtt sokan megtorpanunk. Nem értjük, hogy Jézus, aki egész életében a szeretet gyógyító, gazdagító erejéről tett tanúságot, akiből erő áradt és hatalma volt a gonosz felett, most mégis szenved, és összetört testtel meghal a kereszten. Szinte azt kívánjuk, mint ahogy az egyik gúnyolódója is mondja, hogy hát, hogyha Isten vagy, akkor hogy lehet, hogy meghalsz? Akkor hogy lehet, hogy szenvedned kell? És ahogy nem értjük Jézus megváltó szenvedésének értelmét, úgy nem értjük saját fájdalmaink miértjét sem. Hol van a szerető Isten a fájdalmainkban? És valóban, hogyha megállunk a nagypéntek eseményeinél, Jézus Krisztus halálánál, és a történet itt véget ér, akkor tényleg úgy tűnik, hogy értelmetlen minden halál. Minden áldozat hiába való. Ha egy ilyen világba gondolkodunk, és talán a mai világunk nem esik messze ettől a gondolatkörtől, akkor mit gondoltok, hogy mi lehet az élet egyetlen értelme? Hogyha itt tényleg úgy is vége mindennek. Corina?
Én a szeretetre tudtam így hirtelen gondolni, hiszen az embernek a legfőbb vágya szerintem magamból kiindulva az, hogy szeressen és hogy szeretve legyen.
Pont ez a legnagyobb tragédiája egy ilyen világnak, hogy a szeretet az azt követeli meg, hogy én az örökké a másikkal legyek együtt. És hogy pont ez nem válik benne valóvá. Pont ezt, vagy valósága, pont ez zúzza szét a halál, hogyha valóban ez a vég. A húsvéti történet azonban, úgyhogy ahogy ismerjük, nem ér véget nagypéntek eseményeivel, bár egy ideig maguk a tanítványok is azt gondolták, hogy Jézus halálával véget ért ez a nagyszerű történet. Jézus halálával maguk is reményvesztetté váltak, ahogy látjuk az evangéliumokban, csalódottak, elkeseredettek voltak, maga a kis közösségük is megbomlott, féltek, és bizony a kétségbeesés felülkerekedett rajtuk. Pontosan megélték azt, mintha mi egy olyan világban élnénk, ahol nincsen feltámadás, nincsen örök élet. A harmadnapon azonban, ahogy ismerjük az evangéliumokból, valami különös dolog történt. Mi volt ez a váratlan, különös dolog?
Jézus feltámadt.
Bizony, ugye számunkra ez már ismert történelmi tény, annyira nem is meglepődünk meg, de bizony, akik ott voltak, számukra ez egy egész különleges dolog volt. És ha belegondolunk, akkor talán számunkra is valójában annak kellene, hogy legyen. Honnan tudjuk, honnan ismerjük ezeket az eseményeket? Hogy jutott el hozzánk ennek az eseménynek az ismerete?
Az evangéliumokba leírták.
Igen, az evangéliumokba pedig úgy került bele, hogy nyilván voltak, akik erről tanúskodtak. Mennyire hihető számotokra az evangéliumban leírt esemény?
Igazából, hogyha most valaki oda jönne hozzám, és így elkezdené mesélni, hogy vele valami hasonló történt, akkor természetesen nem hinném el neki, de ahogy olvasom a történeteket például az evangéliumokban, így beugrik az, hogy ez megtörténhetett, hiszen akkoriban az életükkel játszadozhattak, hogyha egy ilyet kitaláltak volna, tehát egy hazugságot írtak volna le. Szóval megtörtént, és én ezt elhiszem. Hiszen ha ennyien mondták, akik ott voltak például, és ugye le lett írva konkrétan, akkor nem lehet kitaláció az egész.
Darina?
Azért szerintem is egy kicsit hihetetlen dolog, hiszen nem nagyon találkozunk tényleg ennyire különös dolgokkal az életünk során, de nagyon sok ember elhiszi, és ugye nagyon sok helyen van leírva, és hogyha tényleg csak kitaláció lenne, szerintem akkor nem lenne egy ennyire népszerű és elfogadott dolog.
Igen, valószínűleg nehéz lenne egy hazugságra felépíteni egy egész kultúrát, hogyha már a teológiáról, vagy a hitbeli igazságokról nem is tekintünk, de vagy eltekintünk, de elég valószínűtlennek tűnik. Számomra azt gondolom, hogy ami itt mérvadó, ez végeredményben mégiscsak a hit területére tartozó dolog. Hogy úgy, ahogy az életben egészen képtelen dolgokat elhiszünk bizonyos személyeknek, azért, mert tudjuk, hogy nem fognak nekünk hazudni, ugyanúgy vagyok én az apostolok tanúságtételeivel, az egyház tanításával, hogy egyszerűen megbízom bennük. És megbízom, azt gondolom, hogy Istenben is, hogy ő egy biztos pont, nem csak az én életemben, hanem az egész világ életében. Mi már ugye a feltámadás fényében látjuk az eseményeket, de azt hiszem egészen világos, hogy a feltámadás nélkül Jézus halála is igazából egy értelmezhetetlen tragédia, egy banális félreértés. Sőt, ami még rosszabb, végeredményben a gonoszság győzelme a szeretet felett. Azt gondolom, hogy egy ilyen világban nagyon-nagyon nehéz lenne élnünk, ahol nem történt meg a feltámadás. Jézus halála és megváltó áldozata a feltámadás fényében kap igazából értelmet. Pál apostol is így gondolja, és nagyon határozottan így ínt bennünket. Azt mondja, hogy ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. A feltámadás fényében talán jobban megértjük Jézus csendes szenvedését is. És azt gondolom, hogy ez segíthet bennünket abban is, hogy a saját problémáinkat, nehézségeinket is új megvilágításba helyezzük. Hogy túllendüljünk a szenvedés értelmetlenségén és fájdalmán, és Jézus szemlélve, az ő áldozatával egyesülve, belé kapaszkodva elfogadjuk nehézségeinket. Hiszen tudjuk, hogy a történetben végülis nem a haláli az utolsó szó. Azt valljuk, hogy Jézus legyőzte a halált. Jézus halálával és a szenvedésével egyben tanúságot tett arról is, hogy teljes mértékben egyé vált velünk, egészen olyan lett, mint mi. A hiszek egyben ugye azt valljuk, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Szent Pál így ír Jézus emberségéről. Korina, kérlek, olvasd fel nekünk.
Ő Isten formájában volt, és az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig.
Na, mit tart fontosnak Szent Pál Jézus emberségéből? Kiemel pár dolgot.
Például a külsejét. Szerintem senkinek nem kell bemutatni, hogy is nézett ki Jézus, és mindannyian láthatjuk, hogy ő is egy közülünk, hogy hasonlít ránk.
Igen, igen, igen. Ez ugye egy fontos dolog, meg majd főleg a feltámadás után lesz ennek a testben való létnek a szerepe, hogy Jézus teljes emberi testi valóságot öltött, ami a feltámadás után is felismerhető. Na, mit mond még Szent Pál Jézus emberségéről? Miben látja meg ő Jézus emberségének a lényegét? Ugye az egyik az volt, hogy a külső megjelenése.
Igazából a személyiségében, hogy engedelmeskedett mindenkinek, valamint a szolgálata, hogy másokon segített és támogatott embereket.
És emlékeztek, hogy azzal kezdtük az adást, hogy a bűn, az első bűnnek a lényege az éppen ez az
engedetlenség
volt, ugye? És látjuk, hogy az ember lényege az pedig éppen az engedelmesség. No, akkor mondtuk a külsejét, az engedelmességet, szolgálatot, ahogy Korina fogalmazta meg. Mi az, amiben még Jézus közösséget vállalt a mi emberi természetünkkel?
Például a halál, ugye minden ember egyszer valamikor meghal, és a halál és a szenvedés is Jézus emberségét fejezi ki.
Igen, pontosan. No, látjuk, hogy a megváltás művében és Jézus emberségében is nagyon fontos elem a szenvedés és a halál. Nézzük meg most, hogy hogyan részesül Jézus ebben az emberi szenvedésben. Milyen kínokat állt ő ki?
Igen, nagyon sok testi szenvedéseket élt át, például amikor felpofozták, ütötték, korbácsolták, tövis koronát tettek a fejére, vagy esetleg amikor a keresztet kellett vinnie, valószínűleg az se volt egy olyan leányálom, valamint a keresztre feszítés maga, hogy a kezébe, a lábába szöget ütöttek. El se tudom képzelni igazából, hogy mekkora fájdalom lehet az, hogyha valaki például szöget ver belém.
Tehát látjuk, hogy akkor ilyen szépen felsorolta, hogy komoly testi kínokat állt ki. Ez a mi életünkben is jelen van. Ha nem is ilyen brutálisan, de mindnyájan ismerjük a testi szenvedést. No, milyen szenvedések érték még Jézust?
Például még lelki szenvedések, ugye az árulások, a tagadások és a gúnyolódás, amit kapott, és a gyalászkodások, ugye, akik nem hittek neki, és ez az egész dolog szerintem eléggé nagy szenvedés lehetett.
És mi lehetett talán a legfájdalmasabb lelki kínű? Ezt meg is fogalmazott a kereszten.
Amikor úgy gondolja, hogy Isten hagyta el őt.
Igen, ugye a teljes magány. Azt mondja Jézus, hogy emlékeztek rá, mit mond? Hogy kiállt fel.
Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?
Pontosan. No, ebben az elhagy igében ott van a mi magányunk is. A meghiúsult, elutasított és elárult szeretet. Ott van a gyermekek megtagadása és elvetélése, a kitagadás, az özvegység és az árvaság. Ugye közben látjuk az első bűnnek, hogy beszéltünk, a következményeit. Ott vannak a tönkrement házasságok, a társadalmi kötelékektől megfosztó kirekesztés, az igazságtalanságból fakadó elnyomás és nyomor, a betegség és a magány. Vagyis amikor a kötelékek a legdrasztikusabb módon elszakadnak. Miért? Teszi fel a kérdést nem csak mi, hanem maga Jézus is. Ugye az előbb idéztük a szavait. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ugyanazt kérdezi ő is, mint mi. Ugyanúgy áll a szenvedés értelmetlenségével és magányával szemben, mint mi. Ugyanúgy írtózott és félt a szenvedéstől, mint mi. Azt mondtuk, hogy Jézus szenvedésében és halálában felismertük az emberségét. Emlékeztek arra, hogy mit emelt még ki Szent Pál Jézus emberi természetéből? Ugye mondtuk a szenvedését és halálát, megnéztük, hogy ez hogy valósult meg az ő életében.
Az engedelmességet.
Az engedelmességet, ugye? Azt mondja Szent, hogy és engedelmeskedett mégpedig a kereszt halálig. Most figyeljünk ismét Jézusra, és közben talán így megértjük az ő végtelen magányában és szenvedésének a titkát is, hogy hogyan viselkedik, mi az ő reakciója, reakciói a szenvedések közepette, mi az ő válasza a szenvedésre, mit csinál ő, amikor őt vádolják?
Igazából megbocsájt nekik.
Mit csinál, amikor halálra ítélik? Vagy ha belegondoltok, az is nagyon árulkodó, hogy mit nem csinál.
Igazából tudta, hogy meg fog halni, tehát szerintem ő elfogadta ezt, és teljesen nyugodt maradt. Igen, hogy nagyon sokszor láthatjuk, hogyha esetleg valakit halálra ítélnek komoly bűnök miatt, hogy teljes sokba kerülnek, szenvednek, bőgnek, ugye mindenki más reakciót ad, de hogy közel sem olyat, mint Jézus.
Úgy tűnik, vagy úgy látjuk, hogy Jézus, nem is tudom, hogy tudnám mondani, hogy állja a sarat, néma, vádlói előtt, tartja magát. Méltósággal viseli a sorsát, igen. Nem kiabál, biztos, hogy ő is sóhajtozott.
Igen, és valahogy erre szerettem volna kiukadni, a nyugodtsággal, hogy ugye nem kiabált.
Igen, hát, igen, nem zuhant össze, ugye nem rendezett jeleletet, nem tiltakozott. Na mit, hogy viselkedik, amikor ő elesik a kereszten? Ugye többször elesik.
Ment tovább.
Ment
felállt
tovább.
És ment tovább.
Ugye, nem bírja azt, hogy mondja azt, hogy nem bírom tovább, kész. Hanem megtesz mindent. Találkozik a síróasszonyokkal. Mit látunk?
Édesanyjának azt mondja, hogy nézzen a fiára.
Igen. Látjuk, hogy ugye amikor ő találkozik aztán az édesanyjával és Jánossal, már ott a kereszt alatt állnak a szerettei, akkor igazából gondol a jövőre. Gondol a kis közösségére. Egymás gondjaira bízza a tanítványt, és az egyház édesanyját, Máriát. Képes még akkor is túllátni a saját maga fájdalmán, elesettségén. Amikor gúnyolódnak vele, mit mond a gúnyolódóinak? Emlékeztek rá? Ugye azt mondja nekik, hogy ő odalapoztok az evangéliumban.
Még ma velem leszel a paradicsomban.
Ezt a latornak mondja, igen, de ugye ott is az egyik gúnyolódott vele, a másik az azt mondja, hogy felismerte, hogy hát azért igazából ő megérdemli ezt a büntetést. És akkor Jézus, amikor, ahogy Darina mondta...
Még ma velem leszel a paradicsomban.
Igen, igen, megígéri neki az üdvösséget. Na és mit mond a kínzóinak, a gúnyolódóknak? Mi volt az első sorokba olvashatjátok?
Hogy Bocsásson meg nekik.
Hogy bocsásson meg nekik? Ugye, én azt gondolom, hogy ez egészen ember feletti, amit Jézus esetében látunk. Hogy képes a legmélyebb csalódásai közepette is ellenségeivel szemben megbocsátani, hogy tud a tanítványaira gondolni, azzal foglalkozni, hogy mi lesz az ő szeretteivel a halála után. Azt látjuk, hogy Jézus a kereszten, miközben megtapasztalja a legmélyebb elhagyatottságot, eléri az emberi élet határát. Mit látunk ebben a véges, kiszolgáltatott helyzetben? Végis összeomlik Jézus?
Igazából az Atya kezébe ajánlotta a lelkét.
Ugye, hogy végül is nem esik kétségben, hanem ahogy a Korina mondta, hogy imádkozik, ugye az Atyához fordul, és rábízza magát Istenre. Micsoda egységben éltő Istenre, micsoda hite volt. Nem, hogy valami egészen borzalmas dolog történik vele, hogy ő is látja ennek az emberi életnek a kimenetelét. És hogy mégis mindenek ellenére egészen biztos benne, hogy az Atya nem viccel vele. Hogy az Atya számára is ebből valami értéket ki fog hozni. Hogy ő nem esik ki az Atya kezéből, hogy végig ott van a szeretet kezében. Ahogy láttuk, ugye Jézus nem tiltakozik, nem vádaskodik, hanem Szent Pál szavaival, ahogy láttuk, engedelmes, mégpedig a kereszt halálig. Elfogadva az Atya akaratát, teljesen rábízza magát az Atyára. És ez számunkra is kijelöli nem csak a szenvedés és a nehézségek elfogadásának a rögös útját, hanem nekünk ajándékozza az Istenbe vetett bizalom megmentő, megváltó, és tegyük hozzá, hogy biztos reményét is. Az Úr így végül valamilyen formában belülről ment meg bennünket a mértjeinktől. A kereszten tárja fel a csalatkozhatatlan reményt, hogy Isten legyőzi a halált. Hogy Isten ereje nagyobb, mint a halál. Mert ugye mi már látjuk, hogy végül is mi az Atya válasza Jézus engedelmes halálára.
Jézus legyőzte a halált.
Igen, ugye igazából a feltámadás. Ugye, hogy nem a halálé, nem a szenvedésé, nem az elmúlási a végső szó. Látjuk, megtapasztaljuk, hogy a földi életünk véges, mert a bűn alá van vetve. Az életünk, az igazi életünk azonban, úgyhogy nem az a biológiai valóságunk, nem a vagyonunk, nem mindaz, aminek az elvesztésétől férünk, hanem valami sokkal lényegesebb belőlünk, az Isten szeretetében van elrejtve. És végül is Isten szeretetében lesz örök és halhatatlan a mi életünk is. Adásunk végén François Varillon atya gondolataiba kapaszkodunk, egy francia jezsuita atya gondolataiba. Ő felvillantja előttünk Isten megváltó szeretetét és húsvét örömét. Azt kívánom, hogy ez az öröm ragyogja be a nehézségek közepete és életünk éjszakáját. Korina, légy szíves, oszd meg velünk a Varillon atya gondolatait.
Mert van bennünk, talán lényünk legmélyen elbújva, és talán mindenki által elrejtve valami, ami érdemes arra, hogy szeressék, hogy örökké létezzem. Önmagunknak ezt a titokzatos pontját ragadja meg Jézus az ő megbocsátó minden hatóságában. Megbocsátani nem azt jelenti eltörölni. Megbocsátani annyi, mint újra teremteni, újra csinálni, feltámasztani. A megbocsátó Krisztus feltámaszt, förtelmes középszerűségünk ellenére képessé tesz bennünket az örök isteni életre. Arra kell törekednünk, hogy a hit figyelmes csendjében meghalljuk Krisztust, aki azt mondja nekünk, nem fogsz meghalni. Ő, egyedül ő alapozza meghalhatatlanságunkat.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan itt az éjfél. Az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Sarah Pennypacker Pax Uton hazafelé című regényének 9. részét hallgathatják meg. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. Elsőként egy különleges debreceni kollégiumot mutatunk be, majd beszámolunk Böjte Csaba, Ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója miskolci programjáról. 3:05-kor kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben a napóleonikor Franciaországáról és egyházáról Buda Péter atya teológiai tanárral beszélgetünk. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berec Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kúnya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Adjatok hálát az Úrnak, mert jóságos hozzánk, mivel irgalma örökké megmarad. Hirdesse a választott nemzet, hogy jó az Isten, mivel irgalma örökké megmarad. Az Úr jobb keze hatalmas csodát művelt, az Úrnak jobbja fölemelt engem. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem Isten nagy tetteit. Olvasom a 117. Zsoltárban. Bár húsvét eseménye csodálatos és titokzatos dolog, mégis mindenütt beszélni kell róla. Mindenkinek meg kell tudnia, mert mindenkit érint. Azon az éjszakán az egész emberiség sorsáról történt döntés. De ki alkalmas arra, hogy a húsvéti esemény hírnöke legyen? Hogyan hirdetheti hitelt érdemlően egy halni kénytelen földi lakó az örök életre szóló elhivatottságunkat? Ezért van az, hogy Isten tanítványainak működését mindig kíséri szent lelkével. Higgy és találtál, mert hinni annyit jelent, mint megtalálni. Mert mire nem talál rá a hit? Eléri az elérhetetlent, felismeri a felismerhetetlent, megragadja a végtelent, rátalál a végső okra, és szélesre tárt keblére öleli bizonyos tekintetben magát, az örökké valóságot. Tartsd meg, Urunk, húsvéti szent örömben hívő népedet! Legyen velünk, édes hazánkkal és az egész világgal a te békéd! Szítsd fel a keresztség kegyelmét minnyájunkban, akik a keresztvízben meghaltunk a bűnnek, és feltámadtunk az új életre. Feltámadásod győzelme bátorítsa a betegeket, öregeket és szenvedőket. A halálon aratott diadalod jutassa el megholt testvéreinket a föltámadás dicsőségébe.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet szívesen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.